Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Napjaink nemzetközi biztonságpolitikai fejleményei indokolják a terrorizmus elleni küzdelem terén rendelkezésre álló jogi eszköztár kiszélesítését, aminek érdekében meghonosítják Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listájának jogintézményét. Olvasható a törvényben, amelynek kihirdetése a magyar közlönyben megtörtént. A listára elsőként az Antifa csoportosulás, valamint a Hammerbande Antifa Oszt került fel. Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha előmozdítja ezzel a békeügyét. Donald Trump Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott floridai tárgyalása után úgy vélte, már közel van a béke, de néhány kérdés, például a Donbass régió helyzete még megoldásra vár. Korábban megállapodás nélkül zárult az amerikai és az ukrán elnök floridai találkozója a béketervről, de Trump közelinek nevezte tehát a megegyezést. Oroszország szerint dróntámadást indítottak az ukránok előző éjjel Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen, tudósított a Sky News. Az ukrán elnök ezt hazugságnak nevezte. Washington eközben megerősítette, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin tegnap telefonon beszéltek egymással. A Fehérház sajtószóvivője szerint pozitív volt a két vezető tárgyalása. Vlagyimir Putyin az orosz hadsereg parancsnokaival találkozott, akik arról számoltak be, idén 6460 négyzetkilométernyi terület és 334 település került orosz ellenőrzés alá Ukrajnában, az ukrán fegyveres erők pedig nem támadnak, hanem a védelem megerősítésére összpontosítanak az utóbbi időben. Az elnök utasításba adta, hogy az orosz hadsereg 2026-ban folytassa a biztonsági övezet létrehozását a határ mentén. Az ukrán-magyar határszakaszon 6588-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 45 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Kína nagyszabású hadgyakorlatot indított Tajvan körül, Tajpej elítélte az erődemonstrációt. Ma 5 kijelölt zónában éles lövészetet is tartanak. A mostani a 6. nagyobb kínai hadgyakorlat Tajvan körül 2022 óta. Az Egyesült Államok csapást mért egy Venezuelához köthető kikötői területre, ahol a gyanú szerint drogcsempészhajókat készítettek fel, írta meg a BBC. Donald Trump amerikai elnök szerint jelentős robbanás történt azon a helyen, ahol szerinte felpakolják a hajókat drogokkal, de a támadás pontos helyszínéről és részleteiről nem közölt további információkat. A venezuelai kormány egyelőre nem reagált az állításokra. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon bejelentette, hogy tárcája lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami meg is érkezett, ezért ma 18 órától megnyitják a forgalom előtt az M30-as eddig lezárt Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A bankgarancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne, ismertette Lázár János. Új ipari energiatárolói programon dolgozik a kormányzat, a részletek tavasszal lehetnek nyilvánosak. Az energiaügyi miniszter helyettes a Portfólió gazdasági portálnak elmondta, a cél az eredeti tervekhez képest háromszor akkora kapacitás kiépítése az évtized végére. Czepek Gábor úgy fogalmazott, az atomenergia, a napenergia és az energiatárolás összehangolt fejlesztése hozhatja meg Magyarország számára a stratégiai áttörést a 2030-as évek elejére. Meghaladja az 1000 milliárd forintot a Demján Sándor program segítségével indított beruházások értéke, összegezte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A program indulása óta csak nem 30 ezer vállalkozás igényelt támogatást, közülük több mint 23 ezer már meg is kapta a forrásokat. Érdemes magyar véslit vásárolni szilveszterkor is, mert a belföldi gyártók termékei ellenőrizhetők, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az előállítás helyét a csomagolt vésliken könnyű ellenőrizni, ugyanis a hátoldali címkék ovál bélyegzőjében a HU jelzés magyarországi üzemet jelöl. A magyar termékek mellett szól az is, hogy az ízviláguk jobban illeszkedik az itteni fogyasztók elvárásaihoz. Idén az enyhén füstölt jubeles és a frankfurti lehet a legnépszerűbb, de a bécsit is sokan választják ilyenkor. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók, akik adó visszatérítés lehetőségével kecsegtetik az áldozataikat. Egyre több az olyan csaló e-mail, amelyben azt írják, a címzett a jövedelemadó bevallás alapján 140 ezer forint visszatérítésre jogosult. Olyan hamis levelek is előfordulnak, amelyek adótartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel, hívja fel a figyelmet a NAV. Végül az időjárásról. Észak felől szakadozott frontális felhőzet vonul át az országon. Hózápor helyenként előfordulhat, a szél élénk, olykor erős lehet, a csúcshőmérséklet plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Fotónaptár és fotókönyv készítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban az önállóságra nevelésről beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. A 2024. november 5-i adásunk ismétlését hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, aki visszatérő vendége már a műsornak. Üdvözlöm a stúdióban Sipos Gál Esztert, óvodapszichológust, akivel majd nagyon különleges témáról fogunk beszélgetni, hiszen az önállóságra nevelés, azt hiszem minden szülőben egy kicsit ilyen visszás érzéseket is kelt. Miért jó, hogyha elkezdjük az önállóságra nevelést? Egyáltalán mit jelent ez?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát elsősorban az önállóságra nevelés, illetve úgy is fogalmazhatnék, hogy a gyermeknek lehetőséget adni arra, hogy önállóan cselekedjen bizonyos helyzetekben, azért nagyon fontos, mert a gyermek énképében nagyon jelentősen meghatározó lesz később majd. Nagyon fontos, hogy érezze magáról azt a gyerek, hogy ő képes bizonyos dolgokat véghez vinni, hogyha erre nem biztosítok teret, nem adok neki lehetőséget rá, illetve érzi a szülőn, hogy ez számára terhes, hogy ez így történik, akkor ez később, most nyilván nem szeretnék senkit sem ijeszgetni, de azért tartós károkat okozhat a személyiségfejlődésben. Tehát ahhoz, hogy valakiből magabiztos felnőtt legyen, ahhoz fontos, hogy gyerekként azt érezze, hogy ő képes véghez vinni dolgokat.
Most ez olyan tekintetben mikortól kezdődhet el? Azért is kérdeztem, hogy mit jelent az, hogy önállóságra nevelés, mert hogy mit várunk el ilyenkor a gyerektől, és milyen kor szakából?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert életkoronként nyilván teljesen más elvárásokkal állhatnak elő a szülők, és azt gondolom, hogy ezt nem csak életkor szerint, hanem a gyermek képességei szerint és személyisége szerint is érdemes ezeket az elvárásokat önmagukban szülőként megfogalmazni. De hát akkor kezdeném a nagyon kezdetektől, és akkor utána egy haladnánk végig. Én pontos időpontot azért nem szeretnék mondani, mert nehogy véletlenül valaki még szó szerint értse, és akkor hirtelen követelőzővé váljon otthon, hanem inkább azt mondom, hogy ahogy már a gyerekeknél érződnek az első késztetések, tehát az 1 és 3 éves kor között, amit egyébként a Erik Erikson a pszichoszociális fejlődés elméletében megfogalmazott, ő egyébként ezzel foglalkozott, hogy az életet 8 fejlődési szakaszra osztotta, és mindegyik fejlődési szakaszhoz egy ilyen kis konfliktust állított, amit kétféleképpen ágazhat az ember személyiségében, és ezt a korszakot, az 1 és 3 éves kor közötti korszakot az autonómia vagy szégyen korszakának nevezi, azaz vagy megélheti a gyermek, hogy ő egy autonóm lény, hiszen ebben az időszakban alakul ki az én tudat is, végül is elkezdi magát különálló személyként kezelni, felismerni, hogy ő már most nem egy az anyával, meg kicsit elkezd ugye leválni, meg explorálni a környezetét, vagy pedig ugye erre nem kerül lehetőség, és akkor az egy komoly törést okoz benne, ami ugye vagy szégyennel társul, ahogy ő fogalmaz. Nagyon fontos szerintem ezekre odafigyelni, illetve a túlzott erőltetés sem jó. Tehát most akkor így konkretizáljunk. 1 és 3 éves kor között ugye egyrészt az én tudat kialakulásával megjönnek azok a késztetések a gyerekben, hogy ő akar mindent csinálni. Ez a dackorszak, a híres, nevezetes és félelmetes dackorszak egy nagy jellemzője, hogy mindent is a gyermek akar csinálni, ami a szülők számára azért egy kicsit, valljuk be, őszintén terhes lehet valóban.
Sok türelmet igényel.
És türelmet is igényel, igen. De érdemes azért ezekben az időkben a lehető legtöbb dolgot hagyni a gyereknek, hogy valóban ő csinálja. Nyilván ez az időbeosztástól is függ, meg az eseményektől, hogy éppen hova igyekeznek, vagy mi történik velük, hol vannak, mik a körülmények, ez teljesen természetes, de azért a lehetőségektől függően a legtöbb dolgot érdemes neki hagyni, hogy legalább megpróbálja egyedül, hogy érezze azt, hogy igen, valóban ő egy különálló lény, illetve hát ez megint csak azért egy nagyon jelentős időszak, mert hogy ebben az időszakban alakul ki a szobatisztaság is jó esetben, ami ugyancsak egy ilyen kétélű fegyver, hogyha erőltetjük, nem túljuk, hogyha pedig szemet hunyunk fel, te az sem egészséges, nyilván azt most azért nem fejtem annyira ki, mert erről már beszéltünk sokat, illetve már a kezetektől fogva szerintem, amire érdemes odafigyelni, hogy érzelmi téren is adjunk, biztosítsunk önállóságot a gyermeknek. Ez most akármilyen hülyén hangzik.
Ez hogy kell?
Azt jelenteni, hogy elsősorban, ha ő álmos, akkor tanuljon meg egyedül elaludni. Nyilvánvalóan a ritusokat, amiket az alváshoz kapcsolódunk, egy ének, egy mondóka, egy mese, tartsuk meg a testi kontaktust, az ölelést, vagy ugye még a piciknél a szoptatást, de egyébként már a nulladik naptól kezdve szerintem érdemes azt kipróbálni, hogy ő magát, nyilván nem kell kimenni a szobából még, amikor ő ott van, de hogy ha esetleg már hajlandó arra, hogy ringatás nélkül elaludjon, tehát nyilván az anyuka ölbe veszi, énekel neki, megölelgeti, megszoptatja, de lerakja a kiságyba, amikor már ezeken mind túl vagyunk, és akkor adjunk neki lehetőséget arra, hogy lehet, hogy ő saját magától el fog tudni majd aludni. Lehet, hogy az kell, hogy mi csak ott ülünk az ágyon, vagy az ajtóban, vagy akár ki is mehetünk a szobából. Ezeket nyilván óvatosan kell ezzel kísérletezni, de minél hamarabb kezdjük, annál magabiztosabban fog majd a gyerek működni ebben. Fontos az, hogy ő megtanulja saját magát elaltatni. Mert ha nem, akkor később ez... Hát azért vezethet nehézségekhez. Nyilván ez azért nem okoz traumát a gyermekben, tehát ne jegyenek meg azok a szülők, mert szerintem ők lesznek többen jóval, akiknek nem alszik el magától még a kisgyermeke, de bátran próbálkozzanak ezzel értelmes keretek között. A másik pedig az a lehetőség arra, hogy megnyugtassa saját magát a gyermek. Tehát, hogy arra kell törekedni, hogy már egészen pici kortól én azt gondolom, amikor már ő tud egy kicsit valamit kezelni a nehéz érzelmeivel, tehát megint csak azt mondom, hogy az első és három éves kor között, hogy megpróbálja egy picit az indulatait saját magától csillapítani. Nyilván egy ilyen időskorú gyermek azért viszonylag sokszor kiborul, és ez természetes és jó is, hogy így van, de ilyenkor, ha egyből a szülő a segítségére siet, és próbálja elterelni, próbálja vigasztalni, próbálja kétségbe esetten valahogy elakasztani ezt a sírást, nem biztos, hogy előnyére válik sem neki, sem a gyermek. Tehát ilyenkor érdemes egy nagyon picit, én nem azt mondom, hogy hagyja őket egyedül a szobában, mert ezt azért is emelném ki, hogy óvaintném kettől mindenkit. Tehát fontos, hogy a gyerek ne azt tapasztalja meg, hogy ő a haragjával, negatív érzelmével elpusztítja a szeretetet, és gyakorlatilag így külön válik tőle a szülő, hanem inkább azt mondom, hogy érzelmileg, testileg jelen lenni, de nem csinálni semmit. Ez akármilyen könnyen is hangzik, sokszor azért valóban a szülőknek szerintem nehéz. Egy picit várjanak, figyeljék meg a gyermek viselkedését, és akkor avatkozzanak közben, amikor úgy érzik, hogy fontos, és nyilván ez a várakozási idő az évek elteltével, vagy akár hónapok elteltével növekedhet is. Akár ezt lehet szépen szóban is megfogalmazni a gyereknek, hogy látom, hogy most dühös vagy, látom, hogy most szomorú vagy, én itt vagyok, hagyok időt, hogy megnyugodja, és várlak majd egy öleléssel a végén, és ezt szerintem minden gyermek értékeli, nyilván az is informatív később az idő számára, hogy ez mennyire könnyen vagy nehezen megy.
Abban az időszakban vagyunk, amikor nagyon nagy figyelmet kapott a kötődő nevelés. Kicsit, mintha a szülők átesnének a ló túlsó felére. Régebben ugye az volt, hogy igenis 3 óránként volt etetés, ott kellett elaludnia a gyereknek, nem figyeltek ennyire talán a lelkére sem a gyerekeknek mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy akár 40 évvel ezelőtt. Mit tapasztalsz a szülők esetében? Miért van az, hogy most annyira akarnak adni, segíteni, megoldani a gyerek helyett?
Hát talán azokat akarják kompenzálni, amik nekik hiányoznak a gyermekkorú élményeikből, én azt gondolom, illetve nyilván a puszta jó akarat az, ami őket erre vezeti. De valóban, amit mondasz, erre van egy ilyen csúnya kifejezés, hogy helikopterszülő, aki igen, ugye állandóan a, mint egy helikopter a gyermeke felett a propellerjével így köröz, és minden egyes mozzanatát figyeli. Hát ez a túlsó véglet nyilván, és ez valóban nem jó. Én azt gondolom, hogy pont ezért, tehát hogy ők valamit, az ilyen szülők szerintem valamit kompenzálni szeretnének, vagy pedig ők maguk is ilyen nevelésben részesültek, és azt gondolják, hogy akkor csinálják jól, és akkor szeretik eléggé a gyermeket, ha ezt csinálják. Tehát sokszor szerintem ez a legnehezebb a szülői szeretetben, és kiemelten az anyai szeretetben, hogy az elengedés, a semmit tevés most a szó jó értelmében, illetve a várás, a várakozás, az ugyanúgy része a szeretetnek, meg a törődésnek, mint az, amikor konkrétan és kézzelfoghatóan csinálunk valamit, és vacsorát főzünk, és mosdatunk, és öltöztetünk, és ez egy kicsit nehezebb ezt a végét megfogni, én azt gondolom.
Most itt említetted az 1-3 éves időszakot, ugye itt 3 éves korban bekerül az intézmény is a képbe, ami elvárásokat állít a szülő és a gyerek elé is, hiszen itt már ugye szobatisztaságot várnak el, neki meg kell oldania a reggeliét, mondjuk vannak ezek a rituálik, elmegyek a tányérért, ott önállóságot várnak el a gyerektől. Ezt mennyiben befolyásolja az otthoni légkör?
Hát ezt nagyban. Egyrészt nyilván az a gyerek, ahol otthon egy kicsit már ezt elősegítik, és nyilván ezt tényleg kiemelem, hogy nem forszírozzák, hanem bátorítják erre a gyermekeket, azok a gyermekek a közösségben is könnyebben tudnak ezekben a feladatokban megfelelni, hiszen számukra ez jó érzés. Büszkeséggel tölti őket, hogy van egy saját kis helyük, van saját tányérjuk, saját szalvételjük, meg hogy ők erre képesek. Ez a, úgyis mondjuk ilyen csúnya kifejezés, hogy én hatékonyság érzés, ez nagyon sokat jelent számukra. Az az otthon, ahol ez esetleg valami miatt elmaradt, és ezt megint csak a szülők bűntudatát próbálnám eloszlatni, hogy azért nem biztos, hogy a szülő múlik, mert hogy azért ebben a dologban ketten szerepelnek, és lehet, hogy a gyermek nem volt még életre eléggé. Ott ez, egy ilyen otthonból érkező gyereknek ez lehet, hogy nehezebb, viszont fordított helyzetben otthon meg lehet, hogy majd könnyebb lesz a közösség által, mert ugye sokszor azért közösségben könnyebben elsajátítja azokat a kis tudásokat a gyermek, hogy hogyan ülök végig ebédnél az asztalnál, és egyéb ilyen nagy kihívást, ami nem is tűnik olyan nagy dolognak, de mégis sok fejtörést okozhat a szülőnek. Tehát lehet, hogyha a kortársaitól látja, akkor könnyen már otthon ezt megvalósítani, de azért az az előnyös szerintem, hogyha otthon kezdi el a szülő az önállóságra nevelést, akár már az öltözködésben is. Nyilván egy bölcsödés, kisovodás korú gyermektől nem elvárható, hogy ő teljesen saját magától felöltözzön, de mindig lehetőséget kell hagyni a próbálkozásra, és ami képessége szerint megy neki, azt pedig tényleg beavatkozás nélkül hagyni. Akkor is, ha esetleg egy kisebb játszma keretében ezt mégis kérni a gyermek, hiszen erre is eléggé sok tapasztalat mutatja, ez sokszor megtörténik.
Valami fülemüle két dal között repült ide, ide repült, és ez titok, ahogy a ti útjaitok, aki mindig könnyű utat választ, van, hogy nem kap választ, de aki saját utat kutat, másoknak mutat utat. Thank you. lemület, két dal között repült ide, ide repült, és ez titok, ahogy a ti útjaitok.
Mi az, ami itt mondjuk az óvodásoktól már életkorilag elfogadható vagy elvárható?
Most fogok mondani banális dolgokat is, de mégis kiemelném azért, mert óvodai tapasztalatom azt mutatják, hogy nem mindig történik ez így. Egyrészt a saját higiéniás szokásait idővel, tehát hogy 3 éves korban még úgy félig meddig tudja tartani, de már ilyen 5-6 éves kor felé jó, hogyha mindent ő intéz, és most szó szerint akkor elmondom, bár kényelmetlen téma, de hogy igenis, hogyha például ő töröli ki magának a fenekét a mosdóban, ő intézi, tehát hogy akár már nem is kell a felnőtt felügyelete ahhoz, hogy ő mosdózzon feltétlenül, pontosan tudja, hogy kezet kell mosnia, tud fogat mosni, nagyon érdekes, de nagyon gyakori, hogy nem tudnak köpni rendesen a gyerekek fogmosásnál, ezeket is lehet egyébként gyakorolni otthon. Azért mondok ilyeneket, mert rendkívül banálisnak tűnik, mégis nagyon gyakran azt mutatja a tapasztalat, hogy hát igen, azért ez kisebb hiányosság.
Neked ezek az alapok.
Meg ezek az alapok valóban. Az öltözködés terén is ugye én azt gondolom, hogy már óvodáskor végére azért jó, hogyha egyedül felöltözik, és bár már kevés fűzős cipő van, de azért érdemes gyakorolni a cipőfűzést, mert azt óvodáskor végére ugyancsak jó, ha el tudja sajátítani. Illetve hát minél több olyan kézműves tevékenységet, ami az ő életében még felmerülhet, és az iskolában is előjöhet, az ollóval vágás. Tehát azért már egy ilyen 5-6 éves gyereknek jó, hogyha tud ollóval vágni. Ha nagyon nem megy, akkor ugye megint csak ez fejlesztésre szoruló terület. A mozgás terén is azért jó, hogyha ő, most mondok megint nagyon banális dolgokat, a lépcsőn váltott lábbal közlekedik, nagyon fontos. Az mondjuk, hogyha nem megy, az megint csak informatív, és nem biztos, hogy szülői tanításnak a hiánya. Meg hát az olyan dolgok, és akkor most megint képbe jön a szülői viszonyulás szerepe, amik egy picit talán veszélyesnek tűnnek, de mégis fontosak a mozgásban, a mászás, kúszás, fáramászás.
Sőt, hát az ugrálást is szokták
ugrálás
mondani.
Ugrálás bizony, amikre már jó, hogyha képes is jó, hogyha ha segítség nélkül képes. Tehát, hogy benne van a készítés a szülőben, hogy addig fogja a kezét, amíg csak lehet mondjuk egy ilyen egyensúlyozó helyzetben. Most ez jutott eszembe, hiszen ezt nagyon gyakran látjuk az utcán, és a gyerekek imádnak a járdaszegélyen egyensúlyozni, az ilyen kis pici kőfalakon egyensúlyozni, és a szülő egyből ugye szalad és fogja a kezét, de én azt gondolom, hogy már egy oszkodok az életkortól, mert a szülőnek kell látnia, de ha úgy látja, hogy egyébként jó az egyensúlyérzék a gyermeknek, tud mondjuk futóbiciklizni, nem fél annyira magasban, tehát most nem őrült magasságról beszélek, hanem egy picit, tehát feláll mondjuk a székre, meg hasonlók, akkor igencsak el lehet engedni a kezét egy picit, hadd próbálkozzon ő is. Főleg a járda szegénél, tehát hogy az végképp nem annyira veszélyes, de akár már egy-egy ilyen kisebb külfalon is. Nagyon sok szervezést igényel, mert több időt kell hagyni a hétköznapi tevékenységekre, egy reggeli elkészülésre, egy elindulásra, egy meg több készülést is igényel, ahogy most mondtam, tehát hogy kell arra figyelni, hogy elképzelhető, hogy koszos lesz a gyerek, vizes lesz a gyerek, elszakad a ruhája, tehát hogy azért tényleg érdemes ebben gondolkodni, de hosszú távon sokkal jobban megéri ez, és sokkal több pozitívumot hoz, mint amennyi negatívumot hoz rövid távon. Tehát ezért ezzel...
Igen, mert talán próbáljuk kivédeni ezeket a kicsit kellemetlenebb helyzeteket, ami mondjuk minket is kényszer a helyzetbe állít, de akár már otthon is bevonhatjuk őket valamilyen tevékenységben, háztartásbeli dolgokban.
Természetesen, és nagyon jókat kérdezel, mert egyben a válaszok is benne vannak, hogy ugye nem csak az óvodai életből áll az óvodáskor, hanem az otthoniból, és nagyon fontos az, hogy a háztartási munkákban való segítés, ez már kicsikortól elkezdődjön, és folytatódjon iskoláskorban majd, mert hogy ez is egy elég gyakori probléma, hogy elkezdődik az iskola, és akkor mit mondunk a gyermeknek? Te csak tanuljál. Neked egy dolgod van, hogy tanuljál. Na, ez senkinek nem jó megint, és nem csak azért, mert hogy anyára marad minden, vagy anyára és apára jó esetben, hanem azért sem, mert akkor a gyermek nem tanulja meg megszervezni, megstrukturálni egy napját. Hogyha ő neki egy dolga lesz az, hogy tanuljon, akkor nem tudja, hogy hogyan ossza be a saját idejét. Úgyhogy igen, a házi munkában már én azt gondolom, egy kisovis is imád sepregetni, egy középsősnek már lehet, egy kicsivel is, de középsősen meg már sokkal jobban együtt főzni, együtt sütni, egy nagy csoportossal már akár egy ilyen meg lehet kockáztatni egy mosogatást, egy felmosást, ruhák hajtogatását. Ezek mind fontosak, és tényleg mondom, hogy azért tényleg monitorozni kell hozzá a gyermeket, hiszen azért olyan érdemes olyan tevékenységet választani, ami kicsi kihívás, de azért rejteget magában sikerélményt is. Tehát az sem jó, hogyha, és tényleg már sokat beszéltünk a lónak arról az oldaláról, amikor túlságosan körülvesszük őket a beavatkozásunkkal és törődésünkkel, de van a másik oldal, amikor meg túl nagy elvárásokat fektetünk, és akkor valóban beleütközik a gyerek ebbe a szégyenérzetbe, hogy nem jött össze, nem sikerült sorozatosan. Nagyon fontos az a reakció is, hogy ne legyünk idegesek, vagy legalábbis próbáljunk meg ne idegeskedni, hogyha ha valami nem úgy jön össze, meg kiborul, meg összekoszolgódik. Ez megint csak egy ilyen embert próbáló időszak a szülők számára, de én mindig azt próbálom hangsúlyozni, hogy ha az elején oda teszik magukat, és belefektetik az energiát, akkor az egész életre megtérül.
Most ugye itt az óvodáskor is egy alap ahhoz, hogy mondjuk iskoláskorban ő már bizonyos dolgokat magának végezzen el, akár a szendvicsét is elkészítheti, de nyilván ahhoz hagyni kell őt, hogy kibontakozhasson. Mi az, amivel mondjuk támogathatjuk ezt a folyamatot még ezeken kívül, mert hiszen nem szívesen adunk kést a gyerek kezébe. Hol van itt a kezdőpont, vagy nem is tudom.
Hát a kezdőpont az mindenképpen a minta átadásnál van, tehát akkor tud valaki valamit megcsinálni, ha először lát valakit, aki csinálja. Tehát nyilván az a jó tényleg, hogyha a kezdetektől fogva belevesszük, ha más nem csak, mint nézőként. De én azt gondolom is jó, hogy szóba hoztad ezt a kés dolgot is. Most azért jó helyzetben vagyunk már, és lehet válogatni a kések és kések között. De igenis érdemesebb a kezébe adni azt, amit tud vágni. Mert hogyha olyat adok neki, ami nem tud vágni, akkor azért nem fog összejönni a gyümölcszeletelés és hasonlók. Nyilván felügyelettel, tehát ez fontos, de valóban szerintem érdemes a fokozatosságra odafigyelni, hogy minél több teret biztosítsunk nekik erre, illetve hát az iskoláskorban, ami nagyon kritikus, a bepakolás. Tehát a saját óráira való felkészülés, a napjának átgondolása az nagyon-nagyon fontos, hogy ő maga csinálja. Nyilván először megint felügyelettel, odaülünk az órarendhez, és akkor a szülő elmondja, hogy ez az óra következik, mi kell hozzá, gondoljuk el, de ezt a felügyeletet is érdemes egyre jobban csökkenteni az évek során. Tehát egy elsős gyereknek még nyilván a szülők átellenőrzik a táskájukat, hogy minden rendben van-e, de akkor is a gyermek pakoljon be például magának. Ő készítse össze a torna cuccát, hogyha lehet, mi kell hozzá. Persze, mindig ott van a szülő, ezt most kihangsúlyozom, de ő gondolja át, hogy mi lesz még aznap, lesz-e valamilyen edzése, lesz-e valamilyen külön órája. De ami még ehhez a korszakhoz fűződik, és kicsit oda kapcsolódik a nem annyira egyértelmű öltözködése és egyéb tendőkkel kapcsolatos önállósághoz, az, hogy lassan hagyni kell neki, hogy ő intézze a kis ügyeit. Most gondolok először arra, hogy konfliktusa van egy osztálytársal. Természetesen nyújtok neki mintát, adok neki a kezébe akár egy ilyen mondatbankot, hogy miket lehet ezekben a helyzetekben mondani, de érdemes egy kicsit ilyen távolról beavatkozónak maradni, tehát hogy hagyni, hogy ő próbálgassa ezeket, és hogyha nagyon nem változik a helyzet, akkor fordulni ugye az osztályfőnökhöz. Vagy hogyha ő szeretne valamit kérni a tanárától, akkor ő kérje meg, ő kérdezze meg, ő járjon utána, ne hagyja a szülőnek meg ezt a feladatot, mert hogy a kísértés ott van mind a két félben, de hogy arra kell biztatni, hogy megbátorítani, hogy ő járjon közben a saját ügyében. És nyilván, ahogy azért az évek előre haladnak, mert úgy nagyon leragadtunk az óvodás és kisiskoláskornál, ez hatványozottan igaz. Tehát én azt gondolom, hogy már egy középiskolás gyermek számára evidensnek kell lenni, hogy ezeket az ügyeket ő intézi, és a tapasztalat meg az, hogy a legkevésbé sem evidencia az, de...
Ki akartam térni, hogy te mit tapasztalsz? Egyébként a gyerekek, mondjuk iskolások, mennyire önállóak mostanában?
Hát, amit én visszahallok, az sokszor az, és most megint ugye a lónak az oldalai között evickélünk, hogy még egyetemisták is az első években képesek a szüleikkel felhívatni a gazdasági irodát és egyéb tanulmányi ügyosztályt és egyéb helyeket, és azért ezt nem tartom szerencsésnek, és nyilván nem történik így, hogyha már a gimnazista években ezt egy kicsit gyakorolhatják. Lehet kezdeni ilyen olyan dolgokkal, amik megint csak számukra érdekesebbek, illetve előnyösebbek, teszem azt, szervez egy baráti találkozót. Akkor hívja fel ő a pizzériát, hogy asztalt foglaljon, vagy hívja fel ő a mozit, hogy jegyet vegyen. Tehát, hogyha adjuk át neki az irányítást ezekben, nyilván, ha elakad, mindig ott tudunk lenni segíteni, de akármennyire is tiltakozik, engedjük meg neki, illetve kicsit kényszerítsük rá, hogyha ő szeretne valamit, akkor azt intézze el magának. De most kaputelefon használat. Nagyon sokszor látom azt, hogy a gyerekek becsöngetnek, de nem mer beleszólni a kaputelefonban. Vagy a telefonálás, hogy most ugye ez az időszak, amikor nagyon sok olyan írásos formája van a kapcsolattartásnak, amit most én névileg nem nevezek meg, de tényleg valami 6-8 féle applikáció létezik, amin ők csak csetelgetnek, és nem kell megszólalni. Akkor is érdemes azért arra ösztökélni őket, hogy néha hívják fel egymást, mert egy telefonhívást sokszor nagyon nehezen kezelnek a mostani gyerekek. Ugyanúgy egy formális e-mail, tehát a tanárnak, pedagógusnak írt e-mail, hogy kell megszólítani, mire kell kitérnem, hogy beazonosítson engem. Tehát például amikor egyetemre kerülnek, most azért tudom ezt felhozni példának, mert szerintem ez egy nagyon jó indikátor annak, hogy sikerült eddig. Tehát a fiatal felnőtt kor tényleg a puding próbája. Nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan írjanak meg egy e-mailt egy pedagógusnak, és akkor úgy a semmiből közlik, hogy ők mit szeretnének, és akkor ugye az oktatók, meg ott az egyetemi oktatók már a több száz hallgató között nem fogják tudni, hogy kiről van szó, tehát ezt is meg kell tanítani, hogy ez is ez vagyok, erre a kurzusra járok, és tehát, hogy ezek megint olyan banálisnak tűnnek, de igen, nagyon fontos, hogy ide eljussunk, és ez akkor fog menni, hogyha ezekben az években, amikor ő gimis, hagyjuk, hogy ő intézkedjen, még akkor is, ha esetleg kérlel minket, hogy ne intézkedjen, mert hogy ugye ez meg összekötődik egy olyan korszakkal, amikor kifejezetten félénkek lehetnek a gyerekek az esetlenségtől, a megszégyenüléstől izgulhatnak, hogy valami nem úgy sikerül, de hát hogyha hagyjuk nekik, hogy ezen izguljanak, akkor nem fog elmúlni az izgalom.
Tehát nem vagyunk attól rossz szülők, hogyha hagyjuk őket kibontakozni, és közben ott vagyunk mögöttük. De hogy hát ugye a felnőtt korban derül ki majd ez az egész, hogy mi mit tudtunk létrehozni ebből a nevelési elvből. Mi a veszélye annak, hogyha mégis túlzottan beavatkozunk?
Hát a veszélye annak egy alacsony önértékelés például. Az fontos, hogy
nekem semmi sem működik, nem megy, nem tudom,
mit csinálni. Igen, uh-huh. Illetve ha belegondolsz, ha egy szülő folyamatosan beleavatkozik a gyermeke cselekedeteibe, akkor azt sugározza neki önkétlenül azt az üzenetet, hogy én nem bízok abban, hogy te ezt meg tudod csinálni. Azért kell nekem megcsinálni helyetted. Lehet, hogy ő nem ezt szeretné, valószínűleg nem ezt szeretné.
Pusztán jó indulat.
De az üzenete az ez, hogy a gyermek azt érzi, hogy izgul a szülő amiatt, hogy neki sikerülni fog, akkor azt érzi, hogy van miért izgulni, mert hogy akkor veszélyű ebben ügyetlen, ő neki ez nem megy. És azért ez az önbizalomra, az önértékelésre nagyon-nagyon rossz hatással van.
Akkor marad a bizalom.
Igen.
És még milyen jó tanácsot tudnál adni?
Mindenképp azt hangsúlyoznám ki, hogy higgyék el magukról, hogy akkor csinálják jól, hogyha néha kevesebbet csinálnak. És többet engednek a gyereknek, hogy ő tevékenykedjen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az önállóságra nevelésről beszélgettünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. A 2024. november 5-i adásunk ismétlését hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa a villanóvai Szent Tomás plébánia zarándokaihoz, szüntelen ima és szorgalom. A Szent Atya az olasz önkormányzatok nemzeti szövetségéhez, szeretet vezérelje a munkátokat. Ami a karácsonyi riportból kimaradt: Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a II. Vatikáni Zsinatról. Leó pápa villanóvai Szent Tomás plébánia zarándokaihoz. Szüntelen ima és szorgalom. A Szent Atya a karácsony ünnepek után hétfőn reggel újra kezdte megszokott apostoli tevékenységét. Délelőtt 10 órakor fogadta a konzisztórium teremben a spanyolországi villanóvai Szent Tomás plébánia zarándokainak 150 fős csoportját. Védőszentjük a 16. században élt ágostorrendi villanóvai Szent Tomás életpéldájának két jellemző vonását emelte ki a hozzájuk intézett beszédében, hogy ő szüntelenül imádkozott és fáradhatatlanul tevékenykedett. Leó pápa örömmel köszöntötte karácsony 8-adában a plébániai közösség tagjait, akik nagy odaadással készültek erre a mostani jubileumi zarándoklatukra, hogy ebben az egyház számára különleges évben imáikkal és nagylelkű szeretetükkel támogassák Péter utódjának szolgálatát, amelyet a pápa hálásan megköszönt. Plébániájuk védőszentje, villanóvai Szent Tomás, egy ágostorrendi spanyol szerzetes pap,
un religioso Agustino,
aki nyitott volt Isten kezdeményezéseire az ő életében, és készséges lelkülete arra indította, hogy sok jót tegyen kora egyházáért és társadalmáért. Ti jól ismeritek az életrajzát és Alcalá de Henares városát, ahol ő egykor élt, és amely föld mindmáig őrzi a földi életének nyomait, szólt hozzájuk közvetlenül Leó pápa. A Szent Atya villanóvai Szent Püspök iránti tisztelete jelül megosztotta vendégeivel a Szent Tomás odaadásáról és hűségéről szóló tanúságtétel két jellegzetes vonását, amelyek segíthetnek azok személyes, családi és közösségi szinti tovább gondolásában. Élete és írásai a szüntelen ima állatotos törekvését mutatják,
de la oración continua,
vagyis azt a szent nyugtalanságot, hogy mindenkor Isten jelenlétében legyen. Ez mély bensőségességet és önmagunk kiüresítését jelenti, hogy meghalljuk az Úr szavát és hagyjuk, hogy ő maga működjön az életünkben. Lelki életének imádságos vonásán túl villanóvai Szent Tomás szolgalmával, állandó tevékenységével is kiemelkedik.
Por su laboriosidad.
Ez a szempont egy olyan mai világban, amely látszólag mindent egyre gyorsabban és egyre könnyebben kínál fel nekünk, kihívás jelent számunkra. Józansága és egyszerűsége, önzetlensége a munkájában, különösen is az Alcalai Egyetem környezetében, továbbá apostoli buzgalma arra felismeréssel késztetnek bennünket, szólt a pápa, hogy higgyük, fel kell ismernünk a kapott talentumokat, és azokat elkötelezetten, odaadással kell a közösség szolgálatába állítanunk, hogy mindenki javára gyarapodhassanak azok. Leó pápa végül a szentnek, a szegények iránti szeretetét emelte ki,
su amor a los pobres,
amelyért az Isten koldusa címet érdemelte ki. A Szent Atya úgy hallotta, hogy ez a szempont nagyon is jelen van az egyházközségükben, konkrét gesztusok és cselekedetek formájában. Köszönöm ezt a lelki érzékenységet, mert a szegények nem csupán segítségre szóruló emberek, hanem az Úr szentségi jelenlétének jelei is, Idézett a pápa a Dilexité kezdeti apostoli buzdításából. Befejezésül arra buzdította a kedves zarándokokat, hogy továbbra is Krisztus nyomdokaiban járjanak, a szentek tanúságtétele bátorítsa és inspirálja őket ezen a lelki úton. Isten áldjon meg benneteket, és a völgyes miasszonyunk közbenjárására kísérjen titeket, zárta beszédét Leó pápa. Villanovai Szent Tamás életéről. Villanovai Szent Tamás a spanyolországi Fuentellanában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesban nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyola Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségi édesanyja beregyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók közt, és folytatta a teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában belépett az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, amelynek híre 5. Károly császár udvaráig eljutott, aki be is akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás egyszerű házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának elöljárója lett. Ez idióra trendjének sok hithirdetőit küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt hoztak létre. Császári unszolása, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett és egy viseltes szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját, újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságukat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt imádságba merülve, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban került sor szenti avatására. Leó pápa az olasz önkormányzatok nemzeti szövetségéhez. Szeretett vezérelje a munkátokat. A Szentatya hétfőn délelőtt, a spanyol zarándokok után a szomszédos Kelemen teremben fogadta az olasz önkormányzatok nemzeti szövetségének 200 fős küldöttségét. A pápa szeretettel köszöntve az olasz önkormányzati vezetőket, polgármestereket, megjegyezte, hogy erre a találkozásra karácsony és a jubileumi év végén kerül sor, ám ezeknek a napoknak a kegyelme bizonyosan megvilágítja majd szolgálatukat és felelősségüket. Isten fiának megtestesülése egy gyermekhez vezet el minket, akinek gyengé törékenysége szemben áll Heródes király erős arroganciájával. A demográfiai válság és a családok, valamint a fiatalok nehézségei, az idősek magánya, a szegények csendes kiáltása, a környezetszennyezés és a társadalmi konfliktusok olyan valóságok, amelyek nem hagyhatnak közömbösen benneteket, szólt Leó pápa. Miközben válaszokat kerestek, jól tudjátok, hogy városaink nem névtelen helyek, hanem arcok és történetek, amelyeket értékes kincsekként kell megőrizni. Ebben a munkában napról napra újból polgármesterré kell válni a közösség igazságos és megbízható vezetőjévé. E tekintetben a tiszteletre méltó Giorgio La Pira szolgáljon példaképű számotokra, aki Firenze városi tanácsaihoz intézett beszédében kijelentette egykor: nektek csak egy jogotok van velem szemben, megtagadni tőlem a bizalmatokat, de nincs jogotok azt mondani nekem: polgármester úr, ne törődjön azokkal, akiknek nincs munkájuk, akiket elbocsátottak, vagy éppen munkanélküliek. A hajléktalanokkal, a kilakoltatottakkal, a segítség nélküliekkel, mint az idősek, betegek és a gyerekek. Ez az én alapvető kötelességem, Ha valaki szenved, nekem pontosan meghatározott kötelességem van minden módon beavatkozni, minden olyan intézkedéssel, amelyet a szeretet sugall, és amelyet a törvény is előír, hogy ezt a szenvedést enyhítsem, és ha lehet, meg is szüntessem. Nincs más magatartási szabály egy polgármester számára általában véve, és egy keresztény polgármester számára különösen is.
Per un sindaco cristiano in specie non c'è.
Hangsúlyozta Leó pápa. A társadalmi összetartozás és a polgári élet harmóniája mindenekelőtt megköveteli a legkisebbek és a legszegényebbek meghallgatását. Enélkül az elkötelezettség nélkül a demokrácia elsorvad, névlegessé, formalitássá válik, elveszti jelentőségét és testetlenné válik, mert kizárja a népet a méltóságét folytatott mindennapi küzdelemből, sorsa építéséből. Idézett Ferenc pápa 2016-ban mondott egyik beszédéből. Mind a nehézségekkel, mind a fejlődési lehetőségekkel szemben arra buzdítja Leó pápa a polgármestereket, hogy váljanak a közjó iránti elkötelezettség mestereivé, elősegítve a reménytársadalmi szövetségét. A jubileum lezárása kapcsán a Szentatya a szentévet megnyitó bullára utalt. Mindenkinek újra fel kell fedezni az élet örömét, mert az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember nem elégedett meg a puszta túléléssel, vagy a boldogulással, a jelenhez való alkalmazkodással hagyva, hogy a pusztán anyagi valóságok kielégítsék őket. Ez az individualizmus csapdájába ejt minket, és megrontja a reményt, szomorúságot szülve, amely a szívünkben lakozik, keserűvé és intoleránssá tesz minket. Sajnos városainkban a peremre szorulás, az erőszak és a magány formái tapasztalatuk, amelyekkel foglalkozni kell, sürgette a pápa. Szeretném különösen felhívni a figyelmet a szerencsejáték csapdájára,
sulla piaga del gioco d'azzardo,
amely sok családot tesz tönkre. A statisztikák az elmúlt években a szerencsejátékok meredek növekedését mutatják Olaszországban. Ahogy a Caritas Italiana, az olasz Caritas a szegénységről és a társadalmi kirekesztésről szóló legfrissebb jelentésében hangsúlyozza, ez komoly probléma az oktatás, a mentális egészség és a társadalmi bizalom szempontjából. Nem hagyhatjuk figyelmünk kívül a magány más formáit sem, amelyektől sokan szenvednek. A mentális zavarokat, a depressziót, a kulturális és lelki szegénységet, valamint a társadalmi elhagyatottságot. Ezek olyan jelek, amelyek a remény iránti nagy szükségletet mutatják. Ennek hatékony bemutatása érdekében a politikusoknak arra van hivatásuk, hogy hiteles emberi kapcsolatokat alakítsanak ki a polgárok között a társadalmi béke előmozdításával. Primo Mazzolari atya, a népe életére odafigyelő bolognai pap azt írta, hogy az országnak többen van szüksége, mint csatornákra, házakra, utakra, vévedetékre és járdákra. Az országnak szüksége van egyfajta érzésre, életmódra, egyfajta egymásra tekintésre, egyfajta testvériségre.
Il paese ha bisogno anche di una maniera di sentire, di vivere, una maniera di guardarsi, una maniera di affratellarsi.
Az önkormányzati tevékenység így találja meg teljes beteljesülését, mert táplálja az emberek tehetségét, kulturális és lelki mélységet ad a városoknak. Leó pápa végül arra kérte a polgármestereket, hogy legyenek bátrak reményt adni az embereknek, együtt tervezve országuk legjobb jövőjét az átfogó emberi fejlődés szellemében. Megköszönve a közösség szolgálatára való hajlandóságukat, a pápa imádságában kíséri őket, hogy Isten segítségével hatékonyan tudják viselni felelősségüket együtt munkatársaikkal és polgártársaikkal, majd szívből adta rájuk apostoli áldását, minden jót kívánva az új esztendőre. Ami a karácsony riportból kimaradt. Székely János Szombathely megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspök a konferencia elnöke a II. Vatikáni zsinatról. Ferenc pápa és utóda, Leó pápa is gyakran szóltak a 60 évvel ezelőtt véget ért II. Vatikáni zsinatról. mi is volt ennek a jelentősége, és milyen a fogadtatása? Kérdeztem az advent negyedik vasárnapjára készült tiporban Székely János püspöktől.
A második vatikáni zsinatnak nagyon sok óriási ajándéka van, például a népnyelv visszahozatala a liturgiába, az imádságainkba. Az ember legmélyebben, leginkább szívből az anyanyelvén tud imádkozni, sóhajtani, verset írni, álmodni. Voltam egyszer egy roma családnál látogatóban, egy koldus szegény, nagyon egyszerű otthonban. És a végén mindig az a szokásom, hogy imádkozom is a családért, meg megáldom a házat, az ott élőket. És elmondtuk a mi atyánkot magyarul, és utána elkezdtem mondani cigány nyelven, lovári nyelven. És egy idős asszony tolószékben ült, elkezdtek folyni a könnyei. És azt mondta, hogy magyarul is szép a mi atyánk, de cigányul sokkal szebb. Tehát szívből népnyelven tudunk énekelni, imádkozni. Nagy ajándék, hogy a második vatikáni zsinat ezt visszahozta. Egyébként az első évezredben alapvetően ez így volt az egyházunkban. Volt liturgia görögül, szírül, latinul, koptul, örményül. Tehát természetes volt, hogy minden nép a maga anyanyelvét hozhatja, használhatja. Egy másik nagy ajándéka a második vatikáni zsinatnak a világiak apostoli küldetésének a hangsúlyozása. Tehát, hogy minden megkereszteltnek van arra küldetése, hivatása, hogy hirdesse az evangéliumot. Aztán a Biblia központi szerepe, hogy minden keresztény közösségben, katolikus közösségben legyen központi helye a Bibliának. Olvassuk, vegyük kézbe, táplálkozzunk belőle. De gondolok akár a Gaudium et Spesnek az egyház világban levő jelenlétéről szóló dokumentumnak a gyönyörű és nagyon erős tanítására. Például arról, hogy a magántulajdonhoz való jog nem mindenek fölötti, hanem van egy ennél erősebb jog, mégpedig minden embernek az emberhez méltó megélhetéshez való joga. A Teremtő Isten a világot mindenkinek szánta. Mi csak vagyonkezelők vagyunk rövid ideig, amíg itt a Földön élünk. Vagy megfogalmazza szintén a Gaudium et Spes a munkához való elemi jogát minden embernek. Tehát gyönyörű tanításokkal, üzenetekkel van tele a második vatikáni zsinat. Nagyban gazdagította az egyházunk életét. A megértésében, a befogadásában volt probléma. Például nagyon sokan hivatkoztak úgymond a zsinat szellemére. De a zsinat konkrét üzeneteitől teljesen eltérő módon, igazából nem is annyira zsinat szellemét, mint a saját maguk meggyőződéseit kezdték hirdetni vagy propagálni. Vagy azt mondták, hogy a második vatikáni zsinattal egy óriási törés, egy gyökeresen új korszak indult, és ami eddig volt, helytelen volt, mostantól jön az új, a modernebb, a nyitottabb katolicizmus. Például sajnos nagyon sok helyen a bűnbánat szentsége kezdett teljesen eltűnni. Főleg német nyelvterületen, Svájcban hallok ilyenről mind a mai napig, hogy rendeznek úgy első áldozást, hogy gyerekek nem gyónnak. Vagy olyan a...
Ez most így zsinat után?
Sajnálatos módon, igen, nemrég is hallottam ilyen történetet. Volt olyan atya, aki fiatalon újmisés papként küzdenie kellett azért a plébánossával, hogy az első gyónást a gyerekeknek megtarthassa. Vagy hallok ilyen eseteket is, ahol nővérközösség szentségimádást szervez, mondjuk minden délután. És a püspök üzen, hogy ez kicsit sok. Ezt nem kell. A eukarisztia helye a szentmise, ennyi szentségimádást ne tartsanak. És aztán voltak sajnos nagyon extrém megnyilvánulások is, ahol világiak misét tartottak, úgymond. Vagy ahol liturgiától teljesen elszakadva a pap azt gondolta, hogy a modern liturgia az, hogy tele van rögtönzéssel, az ő általa kitalált mondatokkal, szimbólumokkal. Pedig a pap nem főszereplője a liturgiának. A főszereplő Krisztus. És a papnak kicsit el is kell tűnnie a mögött, a titok mögött, amely nálánál nagyobb. Úgyhogy voltak itt problémák. Azt gondolom, hogy ha nagyon emberivé válik egy mozgalom, mondjuk egy ilyen megújítási reformmozgalom, és elveszíti a konkrét szálat az objektív igazságtól, vagy a nagy közösségtől, a Szentlélek által vezetett egyháztól, tanítóhivataltól, akkor hajlamos lefelé csúszni. A lejtőn lefelé menni könnyű, kincseket elveszteni könnyű. És sajnos elindult egy ilyen folyamat is az egyházunkban. Nagyon fontos a zsinat igazi üzenetét megérteni, amely rengeteg kincsel gazdagította az egyházunk életét.
A a Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkot hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai szerkesztő, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Határgyőző. Az ő szent tenyerében. Bibék vagyunk az ő szent tenyerében. Viharszelére billegünk levél táncoltató lélegzetvételében. Borzolódunk, mikor orkánja ér. Meglehelget porzószál szelíden, szédülünk szívó örvényeinél. És megtetszik porzóban és bibében, és földereng a törvény és a tér. Kit soha-soha máskor te sem, én sem, kavarogvást a porzó bibe bolygón, közös látókánkon őles, a résen, kegyes ránk hibázó, arca süvít, s szája delelésén, ringó mosolygón látjuk tenyeréből, fú, csücsörít.
Határgyőző bibék vagyunk az őszent tenyerében című versét Fehér István mondta el. Határgyőző építész, író, költő, műfordító Gyomán született 1914-ben. 16 évesen már a Zeneakadémián tanult hegedülni, de abba hagyta, mert felvételt nyert a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára. 43-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, büntetőszázadba tették, ahonnan 44 végén sikerült megszöknie. A béke beköszöntével nehéz keserű évek következtek. A Rákosi diktatúra idején fordításból élt, majd 49 közepén diszidálni próbált, ám a határ közelében elfogták. A szegedi fegyház és börtönbe került, szabadulása után az állami ipari tervezőirodában dolgozott. Később műfordításokat is vállalt. Az 56-os forradalom után elhagyta az országot, Angliába ment, ahol 57 és 76 között a BBC magyar adásának munkatársa volt. Határgyőző 2006-ban hunyt el Londonban.
Imája.
Ó, én Uram Istenem, mennyire igaz az, hogy az örök élet igéi nálad vannak, s hogy nálad minden halandó megtalálja, ami után szíve vágyódik. Értesd meg velünk, én Istenem, hogy mi a jutalma azoknak, akik derekasan harcolják végig ennek a nyomorult életnek éjszakáját. Ó, bárcsak megértenénk, hogy micsoda boldogság lesz az a tudat, hogy boldogságunk örökké fog tartani. És mekkora élvezet az a bizonyosság, hogy örömünknek sohasem szakad vége. Ó, mi szerencsétlenek, hiszen igaz, hogy mindezt tudjuk és hisszük, de annyira elszoktunk már ezeknek az igazságoknak a megfontolásától, hogy azok már egészen idegenszerűek. Add, Uram, hogy lelkemben mindig hűségesen megőrizzem szavaidat.
Thank you.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vét.